Hát én is szeretettel üdvözlök mindenkit, és mindenek előtt egy Nietzsche idézettel kezdeném, aki azt mondja, a zenéhez minden szó közlemény, tehát a beszéd csapnivaló, a szó felhígít és elhűít, a szó elszemélytelenít, a szó közönségessé teszi a nem közönséges dolgokat. Mondjuk ennyit bevezetőről és a zenéről, és utána talán annyit, hogy nem vagyok szakmabeli, már úgy értem, hogy nem könyvtáros, és tulajdonképpen úgy kerültem ide, hogy ezt a könyvet elkövettük ketten Simon Géza Gáborral, és ennek kapcsán pedig Klári volt olyan kedves, hogy meghívott bennünket, hogy kvázi a könyv ismertetése, illetve a hanglemez történet kapcsán próbáljunk a vándorgyűlés tematikájához igazodóan egy olyan eszmefuttatást összehozni, ahol a változó világ, az állandóság, meg a stabil pontok valahogy összetalálkoznak, és ennek kapcsán mutassuk be a könyvünket. A legkönnyebb az egészben számomra az volt, hogy az én meglátásom szerint a hangrögzítés, ugye amit köszönhetünk, mint a 18. század legvége, 19. század elejei nagy kultúrtörténeti találmánynak, az Edison, majd Berliner féle fonográf, illetve hanglemeznek, meg tudja örökíteni a elszálló, elmúló pillanatot, vissza tud hozni évszázadok múlva is egy olyan 3 perces előadást, amiben akkor se sok embernek volt része, azóta pedig egyáltalán kérdés, hogy ki mindenki tudta ezt meghallani, elemezni, vagy mással összevetni. Az kétségtelen, hogy a világ változik, amióta fennáll, azóta tudjuk, hogy változik. Kevés olyan stabil pont van, amit így filozófiailag, meg egyéb kutatásilag leszögeztek, de mondjuk a zene az ilyen. Ha az erre vonatkozó kutatásokat föllapozzuk, gyakorlatilag amióta ember van, azt mondják, van zene. Most az, hogy ez milyen zene volt, vagy mai füllel ez zenének tartjuk-e, vagy mondjuk-e, ez más kérdés, de akár az ősember munkadalaiból kiindulva azt kell mondanunk, hogy zene már volt. Ahhoz, hogy mióta ismerjük, vagy mondjuk azt, hogy zene, és hogy miért mondom én azt, hogy ez egy biztos pont, azt a magam részéről, és ezt hangsúlyozom, hogy ez saját találmány, most, hogy erre az előadásra készültem, így fogalmazódott meg bennem, hogy 3 fő csoportot különítenék el, vagy 3 fő szempontot mondanék, mint biztos pont, és ahhoz kötném a többieket. Az első, hogy egy ilyen stabil és állandó valami maga a zeneszerző személyében. A második az egyes művek, tehát a mű. A harmadik pedig az előadó, illetve az előadás. Ez a harmadik tulajdonképpen befolyásolja a művet is, meg aztán a zeneszerzőről alkotott véleményünket is, és itt jön be aztán majd a nagy szerepe a hanglemeztörténetnek, amire majd a végén kiukadok. Röviden a zeneszerző köré csoportosítandó, ilyen állandósági, illetve mint a zeneszerző állandó, de az ő vonatkozásában a változások tükrében mutatkozik meg, talán úgy kezdeném, hogy honnan tudjuk azt, hogy a zeneszerző, amikor megalkotta ezt a művét, most legyen ez bármely korban, milyennek képzelte annak az elhangzását. Itt már lehetnek olyan problémáink, hogy az első időben nem valószínű, hogy tudjuk, hogy épp mit képzelt a zeneszerző, illetve azt se tudjuk, hogy szólaltak meg az akkori korabeli művek. Valami konkrét fogalmunk már onnantól lehet, a 9. század, amikor a kottaírás megkezdődik, és onnantól kezdve le tudták írni és papírra vetni a műveket, de mivel a kottárnak is nagyon sok olvasata van, mint tudjuk, Ezért az sem biztos, hogy ugyan úgy szólaltatták meg azokat a műveket, amiket lekottáztak a zeneszerzők, de van egy támpontunk megint, amióta hanglemez felvételek vannak és léteznek, és aki abban a szerencsés korban él zeneszerző, amikor már létezett hangrögzítés, azok közül egy páran saját maguk is mondjuk lemezre játszották műveiket, mint ismeretes Bartóknak vannak saját művei, nem csak mondjuk idegen zongora művek, vagy Hubai, Dohnányi, hogy a magyarokat említsem. Aztán, ha nem is csak szólómű, hanem kamaramű, például Bartók szigeti szonáták, amit együtt játszanak. Aztán egy karmesterek például, akik saját műveiket vezénylik, Lehár, vagy Richard Strauss már van egy-két felvétele, vagy Maszkányi. Létezik ugye olyan, ahol például énekes műveknél a szerző kíséri zongorán, ilyenek, megint Bartókra tudok visszautalni, a népdalfeldolgozások, az az ominózus felvételsorozat, amit a rádió és a művelődési minisztérium készített. Aztán mondjuk Leoncavallo mattinátája, amit ő maga kísér zongorán, vagy Korngold dalokat vagy részleteket. Aztán egy nagy kör, ahol már nem ért a zeneszerző, de éltek a növendékei. És hogy a növendékek tovább tudták adni azt, amit a mestertől hallottak, vagy amilyen instrukciók alapján őket tanította, és megpróbálják úgy továbbítani a közönség felé. Ennek mondjuk a legismertebb és a legnagyobb példája a Liszt tanítványok, akiknek számtalan zongora felvétele létezik, Stevenhagentől Sauer Emilen át Dahlbergig, hogy ne ragozzam túl sokáig a dolgokat, vagy az egész mondjuk magyar hegedűs iskola Hubaiból indul ki gyakorlatilag, és a Hubai növendékek végig szerepelnek hanglemezeken is, vagy visszakanyarodhatunk még Hubai előttől Joachim Józsefig. Ez annyiból is érdekes, hogy tudjuk azt is, hogy ugye kortársa volt Mendelssohnnak is, meg Brahmsnak is, és mindkettő hegedű versenyét, mikor írta, Joachimmal konzultált is, vagy beszélgetett erről a témáról, és Joachimnak a tanítványa volt Hubai. Tehát onnantól eredetve, utána Telmányin vagy Zatureckin keresztül az összes ma élő olyan hegedű művész, aki vagy tanít, vagy pódiumon van, ezen a vonalon végigvezethető. Van még egy kategória, ahol se nem mondjuk együtt játszik a mesterrel, se nem tanítvány, de mondjuk vagy neki írott művel, vagy pedig egyébként instruálja az előadót, aminek megint így ismert magyar példája Bartók Geyer Steffi, vagy pedig Szamosi Elza Puccini, a Pillangó kisasszony betanítása révén, ugye személyes instrukciók alapján Puccinitől kapta az écákat. Tehát ha így ilyen szempontból nézzük meg a hangfelvételeket, akkor valahol én itt érzem a változatosságot, vagy a változékonyságot, de a szerzőhöz kötve az állandóságot is. Ehhez egész közel áll, meg valahol ebből fakad a művel kapcsolatos tézisem, ha szabad így kifejeznem magam, mert a műveknél megint ugye ott kezdődik, hogy a kotta írás előtt mi volt, nem tudjuk. Feltételezések vannak, kutatások vannak, de elméletek, lehet ez az elmélet igaz, lehet az igaz, nem tudjuk. A kotta megjelenését követően Ez is valahol rögzül, de hát hogyha a kód olyan egyértelmű lenne, akkor mindenki egyformán adna elő mindent. Már pedig tudjuk, hogy ez nem így van, mert ahány előadó, annyi féleképp értelmezi a kódtát, illetve hát tehetsége, vérmérséklete, vagy éppen az adott pillanatbeli állapota miatt egész másképp csinálja azt, amit csinált 3 nappal korábban. De erre most megint a hanglemez és a hangrögzítés beindulásától tudunk nagyon szép példákat mondani, hogy a műveknek a sorsa vagy az élete hogy tud alakulni. Azt, hogy egy művet nagyon sokan előadnak, az már attól nagyon sokféle. Itt nem véletlen az, hogy egy operát 25-30-szor is felvettek a hangrögzítés kezdete óta, mert olyan közönség igény van rá, mondjuk egy Puccini bohém élet, az számtalan példánban megjelent. Vagy ennél még sokkal nagyobb a számszerűsége bizonyos operáriáknak, vagy daloknak, amit, hogy úgy szoktuk mondani, aki arra járt, az mindenki elénekelt, és hogyha lehetősége volt, felénekelte hanglemezre. De egész más síkon valahol ugyanide vezet az is, hogy vannak művek, amik mondjuk a Schumann-Trimerei, amit eljátszanak ugye gordonkán, hegedűn, szólóba, zongora kísérettel, de azon kívül csak zongoristák, aztán csak olyan felállásban, hogy trióban mondjuk, hogy gordonka zongora, hegedű, vagy ismerünk csak tárogatós felvételét, vagy nagyzenekarit, vagy kamarazenekarit. Természetesen ezek mind teljesen másképp szólalnak meg, de hát a dallamvilága, meg maga a mű, az azonos, és az ugyanarról a műről kell, hogy beszéljünk. Vagy akkor, hogyha egy műnek más hangszerelései vannak, vagy más előadásokban úgy jelenik meg, hogy mondjuk, erre megint jó példa, az Ave Mária. Mindenki akármilyen hangneme volt, szoprántól a basszusig elénekelte, azt, hogy nincs olyan hangszer, amit ne játszották volna el, cigányzenekartól kezdve a katonazenekaron át befele. Ezeket azért mondom, ezeket a példákat, mert ezek tényleg léteznek lemezen, megvannak, tehát bármikor meg is hallgathatók, szóval ez nem csak az irodalomból vett példa, hanem abszolút konkrétumok. Az Ave Máriának így több mint 100 különféle olyan feldolgozása van, amiből csak mindig a dallam azonos, semmi más, vagy, hogy egy kicsit a könnyűbb műfaj felé is menjünk, a Seres Rezsőféle Szomorú Vasárnap. Az, amit megint számtalanan előadtak, számtalanszor feldolgozták, és itt már lehet ahhoz is kapcsolódni, hogy ugye léteznek az átiratok. Azt, hogy mondjuk egy művet filmzenévé, rockzenévé, jazz átiratba dolgozzanak fel, hát a Valkürök lovaglása, az nincs rá számadat, hogy az hányféleképpen és hol és miként jelenik meg, de valahol mégis az a Valkürök lovaglása. Tehát ezzel megint azt kívántam így érzékeltetni, hogy maga a mű az egy stabil pont. Változások ellenére vagy mellett is. Itt ehhez kapcsolódik aztán, már ugye így végülis a példálozásomból is érintve lett, hogy az előadótól, illetve az előadásoktól mi minden függ, és végül is az előadások azok, amik a nagy változatosságot bele tudják vinni, mind a szerzőbe, mind pedig a műbe magába, és ezért, mivel a hanglemez történelem és az előadók története tulajdonképpen, azért most értem el odáig, ahol, amivel gyakorlatilag a témám lényege, és amiről úgy többet vagy hosszabban lehet egy kicsit beszélni. A hanglemez... Persze!
És akkor ilyen értelmezés alapján végül is nem mondhatjuk azt, hogy van egy etalon?
Erre is ki fogok térni, de az megint az, én szerintem az előadóhoz kötődik, mert azt, hogy... Igen. Igen, de majd itt például azt is behozható, hogy egy előadó is önmagát is felülírja, például az, hogy Caruso életében háromszor elénekelte a Vestila dzsubbát, és nem attól más, hogy az első felvétel, ami az 1903-as, azt csak zongora kísérettel van, a 12-es meg már nagy zenekari, hanem meg nem attól, hogy a hangja mélyebb már, hanem tulajdonképpen teljes stílusváltás van a darabnak az átértelmezése, máshova helyezi a hangsúlyt, az a végső, az a zokogás része teljesen más, mint a legelsőn, vagy igen, az is. Vagy például a a Karajan által vezényelt Nürnbergi mesterdalnokok, ugye a kettő, sokszor, és akik mondjuk ilyen vájtfülűen hallgatják, meg mondhatni talán néha egy kicsit sznobériával is, sok részletnél azt mondják, mintha nem is ugyanaz a mű lenne. Annyira elütő tud egymástól lenni. Na most az, hogy ki mit tekint etalonnak, és mire mondja azt, hogy hát ez szerintem, igen, ez szerintem nem lehet ráerőszakolni senkire, itt jön be a hallgatónak az az egyéni dolga, amire tulajdonképpen Klári is utalt már az olvasmányoknál, mert a zenénél valahol ez sokkal mélyebben bejön és érződik. Na most az, hogy a kezdeti hanglemezek minősége sok kívánni hallót hagy maga után, de hogy kiből lesz hanglemez sztár, egyáltalán előadó, vagy ki tűnik el a homályban, ez rengeteg mindentől függ. Az első időszakban ugye az tudva levő, hogy egy ilyen rezgő tű van összekötve egy tölcsérrel, abba énekelnek vagy zenélnek bele, a rezgés visszamegy, és ez, ahogy bevájódik vagy egy viasz hengerbe, vagy egy viasz lemezbe, utána ez adja vissza a hangot. Na most abban az időszakban rendkívül fontos volt, hogy ezt, aki a tölcsérbe énekel vagy zenél, hogy ezt milyen módon csinálja. Ha túl erősen csinált, erősen kellett csinálni, kezdem ezzel, mert hiszen akkor a tű nem megy elég mélyen bele. De ha túl erősen csinálja, akkor az berezeg, és akkor azáltal már torzít. És attól lesz, hogy olyan úgymond elviselhetetlen. Ezért nem véletlen az sem, hogy sokkal több férfi énekessel van felvétel az elején, mert az ő hangjuk erre alkalmasabb volt, mint a nőké. Ezért van olyan, hogy az némelyik elviselhetetlenül sipítozó, hogy így mondjam. Igen, meg hogy egyáltalán ez a rezgés sokkal több rezgést vesz át, akkor, hogyha ha nem megfelelő távolságból, megfelelő hangerővel énekel, plusz még ott bejönnek az egyéni adottságok is az ezzel foglalkozó megállapításai szerint, hogy nem mindenkinek van úgymond ilyen fonogén hangja. Tehát megint visszatérek Caruso-ra, ugye, mert egyébként is mániám, de ő neki az volt a szerencséje, hogy eleve a saját hangszíne is, meg a hangja is olyan volt, ami rendkívül alkalmas volt a felvételekhez. Ugyanakkor hát a hangereje meg a hangszépsége az olyan volt, amilyen. Tehát, de most, hogyha már róla beszéltem, akkor visszaugrok oda a hangrögzítés elejénél arra, hogy hogyan alakul az ki, hogy kikerül egyáltalán felvevő gép elé, mert ugye abban a korszakban vannak olyanok, akik nagy színpadi sikereken túl vannak, már ismert nevek, és azt mondják, hogy na, akkor adjuk el a hanglemezét is, mint például a Caruso, vagy magyar vonatkozásban a Takács Mihály, Környei Béla, hogy most hirtelen más nem jut eszembe. Persze, igen, köszönöm, Rózsás Lajos. De van olyan, ugye, aki a hanglemezzel teremtődik meg, és valahol, hogyha nincs hangfelvétele, a világ soha nem ismeri meg. Erre a külföldi irodalomból a legjobb példa a József Schmidt. tudvelevőleg nagyon szép hangja volt, nagyon jó technikával énekelt. Az, hogy ilyen alacsony, pici kis ember volt, ez elment volna még, mert más is volt a színpadon abban az időszakban, kicsi és alacsony, Burján például, ugye. És a probléma azonban az volt, hogy rendkívül gyenge volt a hangja, tehát nem tudott beénekelni egy teret. Ugye akkor még aztán ezek a hangosítások se voltak, amik ma vannak. Úgyhogy megmaradt teljesen úgymond gramofonénekesnek. Több ezer felvétele van, az egyik legtöbb felvétellel rendelkező énekes. Ugyanakkor tudjuk azt, hogy opera részleteket is énekelt lemezre, szóval nem csak könnyebb műfajt. Ugyanakkor egyetlen egy opera előadáson lépett fel egész életében, egy Brüsszelben, egy bohém életben. Semmi több nincs mögötte. Vagy még jobb példa erre, a Marion Lanza körüli mondjuk ilyen mese. Ugye neki sok lemeze van, nagyon sokan szeretik, a Nagy Karúzó film után egymás után több filmet is készítettek vele, de a technikai hiányosságai miatt, a hang képzetlensége miatt, amivel nem tudott színpadon vagy hangversenyteremben fellépni, az életben nem lépett fel sehol. Ő neki még annyi sincs, mint József Schmidtnek, tehát egy opera ária nincs vele komplettül, gyakorlatilag úgy, hogy valamikor is elénekelte volna, de ugyanakkor a hanglemez felvételeit milliók vették. Most arra visszatér, hogy kinek a hangja jó a felvételeken, megint a korai időkből, mert hiszen akkor vannak ezek az éles különbségek, amit épp kérdeztél, és beszéltünk róla itt röviden, hogy a felvétel technikának is nagyon sok köszönhető, hogy a korában rendkívül népszerű, agyonajnározott, az egykori kritikákat olvasva csak szuperlatívuszokat lehet hallani Lauri Volpiról. Óriási hangja volt, nagyon szépen zengő tenorhangja, minden színház és operaház rajongott ért és nagy-nagy kedvel fogadták, ugyanakkor ma azt mondják, és ez mondjuk le is van írva több helyen, hogy csak a megszállott gyűjtők képesek a lemezeit egyáltalán megvásárolni és hallgatni, mert éppen ezek miatt, a visszásságok miatt egyszerűen nem tudott jó lemezt produkálni. Ellentéte a részben kortársa GE, ugye, akinek millió számra keltek el a lemezei, sőt, tábora volt, a gyűjtő tábora a GE lemezeknek, és olyanok gyűjtötték és rajongtak értek, akik az életben nem hallották őt színpadon vagy hangversenyteremben énekelni, és ugyanakkor az ő mondjuk színpadi szereplésének a kritikája és megítélése nem hasonlítható Lauri Volpihoz, sőt, gázsia is töredéke volt, mint a Lauri Volpié. Szóval elszakította az előadó társadalmat, a hanglemez gyártás kialakulása, meg a története, és ennek kapcsán végül is, hogy kiből lett nagy, vagy kit ismerünk, hát itt jönnek be aztán a torzképek. Mert azt is tudni kell, hogy valahol, ugye, aki reklámot többet kapott, vagy olyan módon kellett, vagy sikerült az elején a hanglemezeit piacra dobni, hogy azt megismerte a közönség, azt már gyakorlatilag színházba nem is nagyon sikerült meghallgatni, mert hát végül is nem mindenkihez juthatnak el ezek az úgymond nagy sztárok, nem is minden országba jutnak el, de akkor is abban az országban az egy előadásra nem tud beférni, még csak az ő rajongóinak a tábora sem, és ebből úgy kialakul egy olyan ízlésformálás, hogy amit a hanglemezen hallunk előadást, és most már főleg átugorva a modernebb felvételekre, az elektromosra, meg hát most már CD-ről nem is beszélve, ahol mindenféle erősítésekkel, keverésekkel nagyon sokat lehet javítani az előadáson, hogy azt várják el egy élőadástól, mint amit lemezről hallanak. Na most ebből van aztán egy csomó csalódás, és ettől jön az, hogy jaj, hát hogy ez nem is, meg hogy rossz napja volt, meg kell, hogy bukjon, meg nem sikerült, meg hogy egyáltalán milyen volt ez az előadás. Noha ő csak saját magát adta, a lemezek azok vannak egy kicsit föl tupírozva, hogy így ilyen kifejezést használják, és azon sokkal jobban érvényesül ez. Ez is az irodalomban egyértelmű, hogy tulajdonképpen ma egyetlen, ez is mondjuk nem ma, hanem most már lassan tegnap, olyan énekes van, aki tudja nyújtani színpadon is azt, mint amit a lemezei alapján feltételezünk róla, és ez Domingo. Pavarotti közel nincs ebbe a kategóriában, nagyon sokak szerint, noha szebb hangja van, a hang színe például sokkal szebb, de nem tudja azt nyújtani színpadon, mint amit a lemezeken hallunk tőle, mert azokat a finomságokat, a piánóit, a legátóit, azt gyakorlatilag a lemezen nagyon szépen ki lehet hozni. Lehet hozzásegíteni is, még azon felül is, mint ami ott történt, ugye, a technikával. A színpadon ez elvész. Úgyhogy ezt így most befejezve, és tényleg rövidre fogva a dolgot, az, hogy egyáltalán milyen lemezeket és hogyan hallgassunk, az, ha most már ehhez kell kapcsolódni, akkor azt mondom, hogy legyen a könyvtárosoknak is felelőssége, és valahol attól, hogy szakkönyvtár vagy közkönyvtár, tényleg lehetnek különbségek és eltérések, mondjuk ilyen beszerzés, állománygyarapítás szintjén, de azt, hogy mindenfélét azért, és sokfélét, és a sokféleséget meg kell mutatni, főleg a fiatalokat úgy nevelni, hogy elindítani egy úton, hát azt hiszem, hogy kötelesség, mert nem mindenki tudja otthonról megkapni azt a lökést és indítást, hogy ő tudja azt, hogy most, ha én ezt a lemezt, erre vagyok kíváncsi, akkor ezt meg is tudom kapni. A letöltésekkel gyakorlatilag ezt nem lehet pótolni, és ehhez kapcsolódóan akkor gyorsan még felolvasok egy idézetet, amit egy Böhm György nevű, szintén nem szakmabeli, de egy nagy Caruso lemezgyűjtő, és könyvet is írt Caruso-ról mondja. Ő ugyan a tanítvány és mester vonatkozásába adja ezt az instrukciót, de én azt hiszem, hogyha is most a mester behelyettesítjük a könyvtárosokkal, akkor ez teljesen ülni fog, vagy legalábbis az, amiről én beszéltem, annak a gondolatmenetét folytatja. Tehát a hallgatás a művészet, hallgatás a régi felvételeken pedig még annál is nagyobb művészet. Egy jó oktató, itt mondom én most a könyvtárost, irányítása felbecsülhetetlen érték, feltéve, hogy a tanítvány figyel, kitartó, elméje és szíve nyitott. Sokat kell tanulni hozzá, és az út fáradtságos. Az útjelző cölöpöket megmutathatja bárki, de ahhoz már jó érzékkel, hogy az útmutatást követni tudjuk, mint ahogy a megértéshez intelligenciára, ahhoz pedig álhatatosságra van szükség, hogy az ember elérje saját látóhatárát. Akkor válhat el a tanítvány mesterétől és nézhet körül, hogy abba lejje élvezetét, amiben csak neki tetszik. Tehát útra kell indítani, zenehallgatásra is, és aztán majd maga kiválasztja. És maga el fogja dönteni, hogy neki melyik előadásba tetszik jobban. Na, mondjuk előjáróba ennyit.
Gondolnátok, hogy életében harmadszor beszél ilyen nagy nyilvánosság előtt zenéről? Hát nem értem. Nem mertem lelőni.
Nem fogom.
Igazság szerint 10 percet szántunk neki, majdnem 30 lett belőle, de azt hiszem, hogy nem bántátok meg. Majd megfogom, itt talán egyszerű. Szóval nekem majdnem már csak a PR szöveget hagyta meg Klári, de azért elmondanám azt, hogy nem csak opera, meg nem csak klasszikus zene van, meg nem csak az, ami ugye megkomponált zene, jól tudjátok, akik régen ismernek, vagy 30 éve dolgozom magam zenei könyvtárosként, hogy azért nem csak ez a műfaj van, és én nem csak a másik részéhez értek, hanem ehhez is. Nem véletlenül szóltam bele egy-két névvel Klárinak a szövegébe. És hát nagyon sok lemez, amit ebben a kötetben is szerepel, annak ugye én voltam a lemezkiadó producere, stb. De most azért el kell azt mondjam, hogy a klasszikus zenénél ugye van a kotta, ami vagy jó, vagy nem jó, vagy igaz, vagy nem igaz, és most a legismertebb, közismert példát mondanám már, ugye Bartoknak az esetét a kis tikitakiával, hogy rossz volt. És ebből kifolyólag rossz kották jelent.
Metronóm.
A metronómja, igen. Bocsánat most, hogy így ilyen jazzesen mondtam. Ugyanakkor van egy csomó olyan műfaj, amiben nincs lekottázva a dolog. És Magyarországon például a cigányzene az egyértelműen az igazi, amit mi magyar nótának ismerünk, azokat csak hanglemezen lehet meghallgatni, mert ezt soha senki nem kottázta le, főleg nem ebben a formában. Ahogy ezek megjelentek, mint egy 100 esztendővel ezelőtt általában, és ez azért érdekes meghallgatni, egy kicsit ezen nőttem föl, atyám egy ilyen nagy magyar nótagyűjtő volt, hogy a régi felvételeken a hallgatók valami szenzációsan lassan szólnak, és a gyors csárdások körülbelül úgy szólnak, ahogy manapság a hallgatókat játsszák. Tehát felgyorsították azóta a cigányzenészek ezt az egész műfajt, és egy roppant izgalmas tanulmányt megérdemel, vagy nagyon sok tanulmányt majd Szabó Feri Jánosnak, vagy másoknak, akik ezzel komolyabban kezdenek most már foglalkozni. Igen, csodákat tud a fiú, részben pont Klári és Marton Gyula jó voltából. Hogy aztán itt van a másik műfaj, ugye a klasszikus zenéből, az európai klasszikus zenéből kinövő jazz. Ugye ma Magyarországon még mindig azt a tévhitet terjeszti az összes iskola, hogy ez néger zene, meg Afrikából származik, meg minden. Na most, ha valaki elolvassa a legfrissebb, beleértve amerikai szakirodalmat is, akkor tudja azt, hogy ez körülbelül 5-10% maximum Afrika meg Amerika, és a többi 90-95% az totál Európa. Európai hangszerek, európai népzenei alapok, és így tovább, európai előadók a kezdetben, és nem a négereket utánozzák a fehérek, hanem pontosan fordítva, és ezt az, hogy ezt tudjuk, és ma már pontosan meg tudjuk állapítani, az a hangrögzítésnek köszönhető. Ugyanis mintegy 10 esztendővel ezelőtt előkerültek azok a skót népzenei Edison fonográf hengerek, amelyeken skót népzenét hallunk. Ugye föl van írva szép sorjában, hogy mi minden skót népzenét lehet ezeken hallani. Na most ezt 10 évvel később néger hegedűsök, mint saját afrikai gyökerű zenéjüket följátszották lemezre, és ezt az egész világon úgy terjesztették, hogy ez afrikai zene, francokat, hogy finoman fogalmazzak. Idősebbek még talán emlékeznek rá, fiatalabbak kevésbé. Ugye annak idején a steptáncról is azt mondták, hogy hát ez aztán már hót néger műfaj. Most ugye mára tudjuk, hogy ez is skót népzene. Egyik legjelentősebbje, ugye a Fred Astaire az osztrák volt véletlenül, innen a monarchiából. A jazznek a legtöbb alapja az osztrák-magyar monarchiából és Nagy-Britanniából származik, az összes többit azt körülbelül elfelejthetjük. És mind, hogy ezt be tudjuk bizonyítani, ehhez mind szükségünk van bizony a szép, régi, gyönyörű hangfelvételekre, amiket megpróbálunk begyűjteni, több-kevesebb sikerrel. És utána, amikor az ember megpróbál megalkotni egy ilyen könyvet, hogy most áttérjek a PR részére a dolognak, akkor szembesül azzal, hogy tulajdonképpen ugyanazt a felvételt esetleg 15 különböző lemezgyár, 15 különböző címen, 15 különböző előadónak a neve alatt kiadta. Ez ilyen őstörténeti lopás részben, kisebb részben pedig hát licensz átvétel, de az utóbbi inkább kevésbé, természetszerűleg a dologból kifolyólag, és akkor azt megpróbálja összehozni, kiderül, hogy ilyen ez magyar felvétel, ugyan erre nem volt egyetlen szó sem magyarul ráírva, csak németül vagy angolul, de jobbára németül, hiszen abban az időben még az volt a világnyelv, az angolt még a kutya sem ismerte jóformán, ezt is tudjuk ma már. Szóval, és akkor kiderül az, hogy rá van írva egy darabra, hogy medvetánc, hogy most a legnevezetesebbet mondjam, hogy a Magyarországon mindenki arra gondol, hogy az a Bartóknak a medvetánca. Hát csodákat. Ez semmi más, mint az Alexander's Ragtime Band, különböző 3 alapfordításban plusz az újabbakon, érdemes meghallgatni a hangfelvételeket, 15 vagy 16 korai felvétel van belőle. Kérdezem én, manapság melyik sláger írja azt meg, hogy még egyáltalában még egy valaki elénekelje, de gondoljunk bele, hogy 11-ben Irving Berlin megkomponálja az Alexander's Ragtime Bandet, és csak Magyarországon 15-16 felvétel készül belőle rögtön. Cigányzenekarra, szalonzenekarra, kis szimfonikus zenekarra, szólóénekkel, duettének, zongorakísérettel, zenekarkísérettel, cigányzenekarkísérettel, és a többi, és aztán ezt terjesztik az egész világon. És a Kuncsapnak nem az volt érdekes abban az időben, hogy ki az előadó, hanem hogy mi a szám, mi a sláger, mi az, amit a kezdeti PR a popiparban megpróbált neki eladni. Ide jön a Caruso, ugye egy hónappal ezelőtt volt egy kis rövid turnénk megint, hál' Istennek, Bécsben, ugye, és megjelent egy olyan könyv most a német könyvpiacon 3-4 héttel ezelőtt, hogy mi a köze Enrico Caruso-nak a popzenéhez. Tulajdonképpen ő volt az első mai értelemben vett popzenész, aki mindent az ég egy világán elénekelt, úgy föl volt sztárolva, mint később a Beatles Rolling Stone együttvéve, az ő lemezei voltak a legdrágábbak, az ő lemezeit nyomták először aranynyomással, ugye vörös alapon arannyal, kifejezve azt, hogy ez egy drága dolog. Számolgattuk éppen a napokban egy következő kötet előkészítésekor, hogy gondoljatok bele, hogy a 30-as évek elején körülbelül, ugye akkor volt az a nota, hogy 200 pengő fixel az ember könnyen viccel. Bizonyára mindenki hallotta már a jelenlevők közül. Ugye hát az azt jelentette, hogy durván akkor 6-7 pengőt vasárnapot is beleszámolva keresett valaki. Most 2 pengő volt egy személyre egy nagyon jó helyen a vacsora. 929-ben egészen pontosan a Margit-szigeti nagyszállóban, mai fogalmaink szerint, konkrét adat a korabeli idegen vezető guide-ból. Ugyanakkor egy valamire való lemez az 9,5 pengőbe került.
És a lemezjátszó?
Na most a lemezjátszó az pedig hát ugye a nagyon egyszerű lemezjátszó az volt olyan 40-50 pengő, és aztán volt 2000 pengős lemezjátszó. Szóval megpróbálták mindenkinek az igényét kielégíteni, és egy szintén 929-es példa, amit barátunk Borsos Tibor derített ki a közelmúltban, hogy miért nem lehetett például egyes vidéki helyeken, amikor megindult a rádiózás Magyarországon, rádiót terjeszteni a hangya szövetkezeteknek, ami akkor ugye a legnagyobb volt, később olyasmi, mint most miért szeretne az, hogy az állami áruházakhoz talán, bizonyos értelemben, vagy az áfészokhoz még inkább, hiszen egy hasonló szövetkezeti forma. Most azért nem lehetett a hangya üzletekben kapni rádiót, mert az engedélyköteles volt. És a hangya nem adhatta azt ki úgy, hogy nem adhatott hozzá engedélyt, viszont árusíthatott gramafont és gramafonlemezt. Tehát ő azt, amit már úgy besztároltak anyagokat, slágereket, mai szóval élve, bár akkor is használták már ezt a kifejezést, akkor ők azokat egész egyszerűen elkezdték eladni, és nagyon érdekes módon maga a terjesztés is az a legkülönbözőbb helyeken ment. Tehát azt hiszem, hogy az, amit mi manapság itt a CD-korszak legvégén már tapasztaltunk, hogy a legkülönbözőbb áruházláncokban és a sarki közértben is ugye árusítják a CD-t, hát ez kutyafüle ahhoz képest, mint ahogy mondjuk 1900 és 1920 között kik árusítottak hanglemezeket. Vagy még korábban, ugye amikor elindult az egész, az Edison válcereket. Ugye most az elmúlt héten jött össze egy példa ebből, hogy Bajáról betelepül egy ékszerész úriember, nagyon fiatal, Kalocsára. Ugye Kalocsa ma se nagyon nagy városok közé tartozik, viszont ő ebben a városban eladja az első fonográfot. Ékszerész létére, és ez csak egy nagyon kicsi példa, és utána 911-ben, amikor az első magyar hanglemezgyár már 3 éve működik, akkor ő lesz Magyarországon az első speciál rekord, ami az első magyar hanglemezgyárnak a kiadása,
annak a disztribútora, a sajátságos képviselője. És ez csak egy nagyon icipici példa, mert azt hiszem, hogy nehezen tudnák jelen pillanatban olyan korabeli magyar foglalkozási ágat mondani, a játékkereskedőtől kezdve a motorbiciklik és autók eladójáig, akik ne foglalkoztak volna nem mellékesen gramofon lemezzel és gramofon eladással is, és most akkor csak befejezésül annyit, hogy elhoztuk ezt a kötetet, amely folytatása, ugye bizonyára sokan ismeritek a márai pályázatot nyert magyar hangnemes történet könyvemnek, ez ezúttal egy lényegesen másabb, más szempontból, semmi azonos szöveg nincs benne. 1121 színes fotó van, többé-kevésbé a szemkörben ment a kötet, tehát láttátok. Nagyon szép támogatást kaptunk Szőcs államtitkár úrtól ennek a könyvnek a kiadásához, és ezért tudtuk 4999 forintban maximálni az eladási árát neki. Összes partnerünk eddig beleértve a könyvtárellátótól kezdve, külföldi partnerekkel még inkább azt mondják, hogy ez körülbelül a fele ár. Na most ezt a mai napra még külön meg tudjuk azzal fejelni, hogy aki most itt megveszi készpénzért, vagy majd átutaltatja a könyvtárával, vagy saját számlájáról, bár utáljuk a bankokat szívből, tehát jobb a cash, hozzá tudjuk tenni ezt a dupla CD-t, amit Erkel Ferenc emlékére adtunk ki, 2 évvel ezelőtt az Erkel év alkalmából, korabeli felvételekből, többek között az említett Takács Mihály és másokkal. Nem emlékszem már, hány változatban vettük föl rá az áriát?
9.
A bordalnak 9 változata van rajta többek között.
Ez direkt nem említettem akkor, amikor soroltam, hogy...
A különlegességeket. Szóval sok ilyennel...
Ezekartól kezdve, mondjuk szoprán énekes nincs, de...
No, szóval, hogyha ő is befejezte meg, szövegeltünk is egyet a végén kórusban, akkor utána lehet jelentkezni. Ez egy csak mai egynapos ajánlat. Tudjátok, amikor mi valahol föllépünk, akkor mindig szokott valami extra lenni. Legutóbb egy könyvet lehetett elvinni ajándékba, hát most úgy gondoltuk, hogy akkor ezt a fél árat még tovább felezzük negyed árra. És köszönjük, hogy eljöttetek, és terjesszétek a rossz hírünket. Nagyon szívesen megyünk az ország minden részébe, bármilyen zenei műfajról, bármilyen hosszúságú előadást tartani. Ezt azért muszáj elmondani. De most Klárit is csak néztem, hogy nem tudom hányszor bemutattam neki, hogy 2 perc, 3 perc, folytatta gyönyörűségesen, úgyhogy most már nyugodtan az 5 órás előadást el tudjuk vállalni. Köszönöm.